Csak sikerült elindítanom, elnézést. Isten igéjét Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből fogom felolvasni, a második rész 8. versétől a 15. verséig. Tehát Timóteusnak írt első levél, második része 8. versétől olvasom Isten igéjét a 15. versét. Az igét fennállva nyitott szívvel hallgassuk meg. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl, harag és versengés nélkül. Hasonlatosképpen az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat, nem hajfonatokkal és arannyal, vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, hanem amint illik az Isten félelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel. Az asszony csendességben tanuljon, teljes engedelmességgel. A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván bűnbe esett. Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel. Urunk, tudjuk azt, hogy a Te igédtől annyira elszakadt a világ, annyira másként él, mint ahogy Te beszélsz, de mégis köszönjük, hogy éppen igéd által akarod visszacsatolni a tőled elfordult, a tőled elszakadt embert. Uram, hadd legyünk most mi az az ember, akit a Te igéd oda csatol Te hozzád, és élő kapcsolatot létesítesz a Te szent kijelentésed által, amely igaz, Uram. Minden ember inkább hazug, de a Te igéd igaz, Uram. És ez igaz ige, hadd munkálkodjon a mi életünkben, legyen az, ha kell, teher, és szabadítson fel, hogyha kell ezen a mai délelőttől. Kérünk Téged, hogy igének világosságával, és ne valami emberi vagy papi beszédekkel, ékesítsd fel a mi alkalmunkat, Uram, szent és élő szavaddal. Amen. Foglaljunk el. Pál apostol írja ezt a levelet Timóteusnak, azért, mert Timóteusra rábíz egy nagyon fontos szolgálatot, az, hogy menjen el Efézusba, vagy maradjon ott, mert éppen ott időzött, és vezesse azt a gyülekezetet, vezesse az efézusi gyülekezetet. Azért volt erre szükség, mert ez az efézusi gyülekezet nem volt olyan régi gyülekezet, hiszen még abban a korban vagyunk, amikor a kereszténység még csak elkezd terjedni, nincsenek olyan tapasztalatokkal bíró közösségek, nem ismerik még a hitharcokat annyira, mint ahogyan azt kellene, és olyan testvérek, akik azért már jobban benne vannak ebben, már azért éveket, vagy talán évtizedeket jártak az Úr Jézusban való hitben, ezek kell, hogy segítsék a frissebbeket, az újabbakat. Ugyanis a gyülekezeteket mindig fenyeget egy veszély. Ez így van a mai napig is, de így volt végig az egyház történelemben, az első gyülekezetnek a létrejöttétől az utolsó gyülekezetig, a végső korig, amikor elragadtatik majd Istenhez a gyülekezet. Ez a veszély pedig az, hogy a világi folyamatok elkezdenek ismét működni a gyülekezetekben. Hát Isten az embereket elhívja a világból, a nem hívő életből, vagy a csupán vallásos életből, egy igazi életre, egy vele való élő közösségre. És azt mondja az Úr Jézus, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok. Az emberiség, vagy egy-egy nemzet, vagy egy-egy korosztály nagyon a nyeregbe érzi magát egy bizonyos ideig, hosszú ideig is, és ma is azért van az, hogy nagyon kevesen jönnek Istenhez, mert nem fáradtak még ki. Nem fáradtak még ki. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a betegeknek van szükségük az orvosra, és nem az egészségeseknek. És az emberek még mindig azt gondolják, meg tudják magukat gyógyítani, ők még nem fáradtak bele, nem roskadtak bele ebbe az egész életbe, még valahogy megpróbálják, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. És ezért nagyon kevesen hallgatnak ma is az Isten igéjére. De amikor bekövetkezik ez a kifáradás, ez a megfáradás, amikor valaki azt mondja, hogy nem bírom már tovább, amikor valaki azt mondja, hogy vége, eddig bírtam, beteg vagyok, nyomorult vagyok, senki vagyok, elveszett vagyok, na akkor tud Isten belépni az életébe, akkor tud a szívére beszélni, és a gyülekezet az a hely, ahol ezek a kifáradt lelkek meg tudnak nyugodni, az a hely, ahol Isten otthont készít a hontalan léleknek. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Ezt a nyugalmat találjuk meg az egyházban és a helyi gyülekezetekben. De a veszély éppen az, hogy azok a folyamatok, amik a világban zajlanak, amik miatt mi kifáradtunk. Én mondjuk 18 éves voltam, és azt mondtam, elég volt ebből az életből. És akkor fáradtam ki, és omlottam oda az én megtartó Istenem karjaiba, és az a nagy veszély, hogy ezek a világi folyamatok, amik miatt kifáradunk, ezek elkezdenek begyűrűzni, bekúszni az egyházba, és elkezdenek ugyanúgy munkálkodni az egyházakban és a gyülekezetekben. Ilyenkor beszélünk a gyülekezet Isten népe elvilágiasodásáról. Ugyanúgy élnek, mint a világban, csak van rajtuk egy köntös, egy vallásos külső, van bibliájuk, énekeskönyvük, vannak összejöveteleik, vannak evangelizációik, vannak bemerítéseik, vannak gyerekbemutatóik, csak éppen ugyanúgy élnek, mintha világban lennének, csupán némely vallásos szokásokat vettek fel magukra. Ezek begyűrűznek oda, és ezért van az, hogy nagyon sok embernek elege van már az egyházból, a papokból, az is csak ember, olyan, mint mi vagyunk, meg a hívők, és csak védkeznek, meg egyebek, mert világi szokásokat vesznek át a hívők, a lelkipásztorok, az Istennek a szolgái, az egyházi vezetők a legfelsőbb szintekig, úgy viselkednek, mintha világban lennének. Na most ez olyan, mint amikor valakinek van egy kertje, és azt gondozza, de a körülötte levő kerteket nem gondozza senki. Ugye ott mindig több a gaz, mert a magvakat átfújja a szél az én kertembe. És ilyen a világ is, hogy jönnek ilyen kószaszelek, és befújják azokat a világi magvakat, a bűn magvakat Isten népe közé. Mindig akkor áll fenn az egyház, és akkor tölti be a küldetését, hogyha vannak olyan őrállói, akik ezeket a gazokat kihúzigatják. Odaállnak a résre, mint egy őrálló, figyelmeztetik, intik, vezetik, tanítják, etetik Isten népét, gondozzák, szolgálják őket. Mindig ez kell. Na ilyen szolga Timóteus. Menjél oda Timóteus, mondja Pál, és ezt csinálja, hogy ilyen legyen az egyház, hogy ilyen legyen az Isten népe. Hát a Timóteushoz ilyen első, második levelek is csupa ilyen tanításokkal vannak tele, ahol az apostol, mint egy őrálló, de olyan őrálló, aki fentről néz, nem csak Efézusra, hanem Korintusra, Tesszalonikára, Rómára, Jeruzsálemre, sok-sok gyülekezetre. És hát neki nincs annyi ideje, hogy ott maradjon, ezért kiküldi az ő munkatársait, szolgáit, akik ott abban a helyzetben, abban az adott gyülekezetben végzik az ő munkájukat, vigyázzák a gyülekezetet. Mi gyülekezetünkkel pontosan ugyanez a helyzet, nincsen kivétel, be akarnak jönni a világi szokások. Ugye érezzük a saját életünkbe, a saját szívünkbe, hogy akarnak kopogtatni a régi dolgok. Hadd jöjjünk be, legyél egy kicsit, magadra is gondolhatsz, nem mindig csak mások. Egy picit te is megérdemelnéd, hogy jobb ruhákba járjál, több pénzed legyen, nagyobb hatalmad legyen, jobban figyeljenek a szabadra, most már csapjál az asztalra, nem tűrheted tovább, mindig csak kigúnyolnak, családodban is ez van, te legyél az, aki érvényesíted az akaratodat, ez legyen, az legyen, amaz legyen. Ugye nem csak nekem ismerősök ezek a kísértések és gondolatok, ugye van, hanem minden hívőnek. És Isten akarja, hogy mi a magunk szívében is tartsunk egy ilyen tisztaságot, akarja, hogy a gyülekezetben is. Ez mindig egy munka. És Pál apostol Timóteuson keresztül meg akarja mutatni, hogy milyen legyen a gyülekezet. Ilyen legyen a gyülekezet. Erről szól a Timóteushoz írt levél. Mert van egy magasztosabb cél is emögött, mert Isten meg az egyházon és a rendbe tartó gyülekezeten keresztül be akarja mutatni, hogy milyen legyen az ember. Minden ember. Tehát Istennek nem az egyházra van gondja csupán, mert az egyház is emberekből áll, hanem azt akarja, hogy minden ember megtérjen és üdvözöljön. Tehát éppen amit most felolvastam, igét, azelőtt közvetlenül az van, hogy imádkozzanak a gyülekezeti tagok minden emberért. Hát mi is minden ember voltunk, és mi is hitetlenek voltunk, és érettünk is imádkoztak, és mi is úgy kerültünk be az Isten népe közé, hogy egyszer csak Isten kegyelme rámutatott Jézus Krisztusra, és azt mondta nekünk, amit Pilátus meglátott, az egy profécia volt. Azt mondta az Úr Jézusról Pilátus, pedig nagyon sokan vették körül Pilátust akkor, ott voltak a bennfentes emberei, ott volt a felesége, aki álmot látott, és figyelmezteti Pilátust, hogy ne ítélje halálra az Úr Jézust. Ott volt a szemei előtt talán a császár is, akik hűséggel szolgált, ott volt előtte a római birodalom, ott voltak előtte a zsidóknak a vezetői, rangos emberek, vallási vezetők, papok, farizeusok, ott volt előtte a nép, a csőcselék, vagy nem tudom minek nézte őket, rengetegen körülvették, nők és férfiak, rangosak és szegények, mind ott tülekedtek, hogy mi lesz az Úr Jézussal, és mi lesz Barabbással. És ránéz erre az egész sokaságra, a császártól kezdve a legutolsó koldusig, Jézusra is ráesik a tekintete Pilátusnak, és rámutat, és hoz egy ítéletet. Ez nem egy hivatalos ítélet, hanem ez az a nem hivatalos. Ez az, ami az ő szívében volt. Csak ilyen olyan saját érdekekből nem a szívében levő igazságra hallgatott, hanem az ő érdekeire hallgatott, de kimondja az igazi ítéletet. Íme az ember. Nem a császár az ember. Nem én vagyok. Nem ti vagytok, ti zsidók, ilyen olyan hívők, írástudók, papok. Ez az ember. Ha van itt egy ember közöttünk, akkor az itt van. Ez az, akit megcsúfoltatok, akit leköptetek, akit meg akartok ölni. Íme az ember. Egyedül őt lehetett embernek nevezni. Mert az ember annyira elembertelenedett, annyira elállatiasodott, hogy nem lehet már ráismerni. Ez lenne az, akit Isten megteremtett az ő dicsőségére, az ő képére, hasonlatosságára. Így kell kinézni az embernek, hogy ennyi bűnben, haragvásban, kirekesztésben, gyilkosságokban, patvarkodásokban, vállásokban, parásznaságokban, csalásokban, sikkasztásokban, botrányokban kell, hogy éljen. Hát ez egy borzalom, hát ez egy torzó, erre nem lehet már ráismerni. És ma is, ha igazán akarunk ítélni, akkor csak egyetlen helyre lehet rámutatni, íme az ember, és ez Jézus Krisztus. És akkor, amikor Isten hívja a gyülekezetbe az embereket, az eltorzult embereket, akkor azt mondja, hogy át akarja őket változtatni, hogy hasonlítsanak Jézushoz, hogy hasonlóvá váljanak az ember fiához. Hogy emberek legyenek. Hogy normális emberi életet éljenek. Testvérek, nekem a hívő élet nem csak abból áll, hogy én minden házba bekopogtatok. Vagy nem abból áll, inkább így mondom, hogy minden házba bekopogtatok, és azt mondom, hát olyan bűnösök vagytok, hogyha most meg nem tértek, elvesztek. Valamikor ezt kell mondani, mondtam már ilyet is. De a hívő élet abban áll, hogy szóba állok egy olyan emberrel, akivel más nem áll szóba. Hogy segítek neki, amikor elesett az utcán, és elmentek mellette. Egyszer egy városban, átutazóban voltunk, és láttam, hogy egy ember ül az árokparton, utat újították fel volt bontva, nagy árok volt, és ott ül a szélén, annak így dölöngél, és ömlik az arcából a vér. Nem állt meg senki, mert látták, hogy részeg. Ugye, ha valaki beteg, öreg, akkor még az emberek úgy megállnak. De ha úgy vannak vele, hogy hát ez jó része, be van rúgva, akkor nem állok meg. De én megálltam. Mert ember. Mert az is egy eltorzult valaki, igaz, hogy az ő hibájából van ott, de bajba került. Az ön hibájából van bajba, de akkor is bajba van. Én a koldusnak is szoktam adni, hogy azt mondják, elissza. Lehet, hogy eliszik 1000 forintot, de 100 forintból kenyeret kell vegyen, mert különben éhen fog halni. Hát akkor én hozzájárulok az 1100 forinthoz valamivel, mert éhes az is. Mert ember, olyan, amilyen, de ember. Jézus pontosan ilyen volt. Mindenfélékkel szobált, paráznákkal, csalókkal, hazugokkal, vámszedőkkel. Azt csúfolták őt, hogy a bűnösöknek a barátja volt. Na, ha ő az volt, én is az akarok lenni. Nincs itt kivétel. Egy ember akarok lenni. Emberséges akarok lenni. Nem mindig mondom, hogy ez nekem teljesen sikerül. Hanem azt mondom, hogy nekem akkor az evangélium hirdetés nem az volt, hogy figyelj, te részeg, ne ígyál többet. Hanem beültettük szegényt a kocsiba, jó, összekoszolt mindent, és bevittük a kórházba, elláttuk, segítettünk rajta, hogy jönnek. Ember. A gyülekezeten keresztül, mert kell, hogy ott emberek legyenek. Nem torzók, nem eltorzult valakik, hanem emberek. Ez nem is egyik napról a másikra, mert senki azt ne higgye, hanem ez egy folyamat. Egyre inkább elváltozunk, meggyógyulunk, és olyanok leszünk, mint az Úr Jézus Krisztus. És azt akarja Isten, hogy minden ember ilyen legyen, bemutatja a gyülekezeten keresztül, és ezért ez az ige nem csak a hívőknek szól, hanem azoknak is, akik nem szoktak esetleg a gyülekezetbe járni, minden embernek. Mert Isten bemutatja ezen a könyvön az egész Biblián keresztül. De a Timóteushoz írt levélen keresztül különösen, hogy milyen legyen az ember. Na mi most azért egy ünnepre gyűltünk össze. Egyfajta oldalról figyeljük az életet, az emberi életet. Ez pedig a gyermek születés, a házasság, a család. A férfi és a nő szerepe. Hát ezért emeltem ki ebből a csodálatos könyvből, ebből az 1200 oldalból ezt a picike részt, hogy milyennek kell lennie a férfinak, és milyennek kell lennie a nőnek. Nem csak a egyháztagnak, hanem ismétlen minden embernek ilyennek kell lennie. Ezt akarja Isten, aki alkotta az embert. Hát milyen legyen, kezdjük a férfival, mert a férfival kezdi Isten igéje is. Milyen legyen a férfi? Sok mindent el lehet mondani a Szentírás alapján, hogy milyennek kell lenni a férfinak, de én most erre az ige része fogok hagyatkozni. Ez az alapige, ez szóljon most, ez váljon hangsúlyossá. Itt csak egyetlen vers van írva a férfiról, de azt hiszem ez jó hangsúlyos, fajsúlyos vers. Azt mondja ez az ige, hogy a férfi legyen imádkozó. Imádkozó legyen. Hát az imádságról olyan sok mindent el lehetne mondani, hogy talán egy hétig így ülhetnénk, ha mindent ki akarnánk abból meríteni, de lehet, hogy igen, csak kevés lenne az az egy hét. Nem is megyek én bele a részletekbe, csak abba, hogy mi is az imádság. Az imádság azon kicsi dolognak tűnik. Azon aprólék. Amikor valaki mondjuk a húst feldolgozza, mint legutóbb András barátomnál, a disznótornál, az olyan résznek szoktuk tekinteni, mint amit a kutyának dobunk oda. Az imádság. Mondják a kollégák, mikor mennek vizsgázni. Na, Lajos, imádkozz helyettem! Nekik az annyi. Van egy ima gép, akiben be lehet dobni egy 20 forintost, az kijön egy imádság belőle. Vagy még annyit se kell bedobni. Hát erre csak azt szoktam mondani, hogy helyetted nem tudok imádkozni, érted tudok. Mert magad helyett csak te tudsz. De érted tudok imádkozni, de már elkezdtem. Már rég imádkozom érted. Minden kollégámnak szoktam imádkozni. Legyen imádkozás. Később ugye olvasuk, hogy az asszony megtartatik a gyermekszüléskor. Ha mondhatják az asszonyok, na szép kis leosztás, azért Isten is jól kedvezett a férfiaknak. Ti csak imádkozzatok, kedves férfiak, a nők meg szüljék a gyerekeket. Hát miféle munkabeosztás lesz? Hát akkor inkább születtem volna a férfinak, azt akkor én is imádkoznék, mint én szülöm a gyerekeket, meg gondozom őket, meg fájdalmaim vannak, meg nem tudok aludni, meg egyebek. De azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem így van, mert aki megízlelte már az imádságnak a lényegét, az imádságnak az erejét, az tudja, hogy a dolgok imádságban dőlnek el. Imádságban dőlnek el. Soha nem fogom elfelejteni azt az itt vésztői házi imaközösséget, ahol arról beszélgettünk, hogy hogyan élték át a kommunista évtizedeket, tehát Misa bácsié. És Misa bácsi beszélt arról, hogy a Rákosi időben hogyan jött hozzájuk is a állami meghatalmazott, a hatóság, vitt el a padlásról mindent, hogy titokba kellett ezt csinálni, azt csinálni, az idősek ezt tudják. És olyan nagy kegyelem az, hát azt már én is átéltem, amikor megfordult ez a rendszer, és a régi hatalmasok eltűntek, és egy új rendszer jött létre, nem mondom, hogy ez olyan Kánaán lenne, de azt tudom, hogy Isten megelégelte azt az istentelenséget, azt a felfuvalkodottságot, azt a gőgöt, amivel azok az emberek hányták, vetették magukat, és azt mondta, hogy eddig tartott a ti uralmatok, és Isten emel és dönt királyokat, és ezt a királyságot megdöntötte. És elmondta Misa bácsi, hogy imádkoztunk. És meg vagyok győződve, hogy a magyar emberek, a magyar hívők jól imádkoztak. Mert nem kellett, hogy egy polgárháború, nem kellett, hogy egy véres megtorlás, vagy ki tudja, milyen gonoszságok sokasága törjön erre az országra, hanem talán a környező országokhoz képest is az egyik legcsendesebben ment véghez ez a fordulat. Ritkaság a történelemben. Mert imádkoztak. És a Bibliában végig azt látjuk, amikor Isten népe bajba került, jön az ellenség. Ha van, aki azt mondja, volt olyan sajnos, Isten népe között is, ha mit imádkoztok? Hát inkább a kardot élezzétek, edzétek, kovácsoljátok, hát inkább lovakat vegyetek, hát inkább páncélzatot öltsetek, hát mit imádkoztok? De mindig imádságra dőltek el az ilyen dolgok. Sőt, volt olyan, amikor már semmiféle esélye nem volt Isten népének a megmaradásra, amikor mindenki látta, hogy kézzel fekvő, hogy itt nincs értelme kardokat kovácsolni, páncélt ölteni, lovakat venni, se idő, se pénz, se lehetőség nincs erre, végünk van. És voltak olyan istenfélő vezető királyok, akik beállították az imádkozókat, a dicsőítést énekelőket. És ezek elkezdtek könyörögni, ezek elkezdték Istent magasztalni, énekelni, és csodájára megfordultak a dolgok. Testvérek, nem akarok ebben nagyon belemélyedni, nagyon-nagyon szép üzenete a Szentírásnak, csak hirdetni szeretném így egyszerűen, de határozottan a dolgok, amik bennünket körülvesznek, anyagi, fizikai, lelki, szellemi, hitbeli természetű dolgok minden imádságban dőlnek el. Minden imádságtól függ. És amikor történik valami az életünkben, valaki imádkozik érettünk. Ha történik valami rajtunk keresztül, lehet, hogy mi imádkozunk, vagy lehet, hogy helyettünk. Talán a mi szemszögünkből lehet ezt mondani. Nekünk kéne. Akarom, hogy a férfiak minden helyen tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harcoljanak, tusakodjanak, könyörögjenek. Az Ószövetségben még voltak fegyverek az imádság mellett. Az Ószövetségben Istennek legyen hála, kivette az Úr az ő népe kezéből a fegyvereket. Nincs már kard, nincsen felvonulás, hadsereg, nincsen riadókürt, egyetlen fegyverünk maradt. Imádkozni. Ez az egyetlen fegyverünk marad. De ez erős fegyver, és elég. Azt akarja Isten, hogy imádkozzunk. Az emberiségnek az a baja, minden ellenkező híreszteléssel szemben, hogy elszakadt Istentől. Hogy nincs kapcsolat azzal, aki alkotta. Hogy az életnek a forrásától el van szakadva, és ezért haldoklik. Mint amikor valaki nem kap többé levegőt, de még éppen dobog a szíve, csak már egyre gyengébben. Így fuldoklik a világ. Nincs az az éltető mennyei szél, az a mennyei fuvallat, az a levegő, amit beszippantanánk, amiből tudna életet meríteni a világ. Egyre inkább pusztulnak a sejtek, egyre inkább bomlik fel minden. Egyre rosszabb lesz itt minden, semmi jót nem ígérhetek ezen a területen, mert elszakadt Istentől a világ. De Isten rendelkezett egy csodálatos személyről. Ez a személy Jézus Krisztus. Jézus Krisztus egy nagyon érdekes személy. Jézus Krisztus egy olyan Isten, aki el tudott jutni az emberekhez. Nincs még egy ilyen Isten, aki el tudna jutni az emberekhez. Dániel könyvében olvassuk, amikor Nabukodonozor király azt kéri, hogy fejtsék meg az ő álmát. Jönnek a varázslók, írástudók, káldeusok, bölcsek, ott van mind, topognak, pislognak. Mondjad, uram, az álmot, készek a te szolgáid megfejteni. De a király ravasz, jól tette, hogy az volt, azt mondta, hogy nem árulom el, hogy mi az álmom. Ha ti igazi bölcsek vagytok, ha ti komolyan tudtok álmot magyarázni, akkor jöjjetek rá, hogy mi volt az én álmom. És akkor lemérem, hogy igazat mondotok, mert úgy magyarázzátok, hogy akartok, hát én elhiszem, nem tudom megítélni. De ha nem fejtitek meg az álmot, a megfejtésre fogadom el. Aki kitalálja, mi volt az álmom, na, az biztos, hogy jó megfejtést tud adni. És akkor mondják a káldeus bölcsek. Hát a megfejtés csak az Istenek tudják, akik nem lakoznak együtt az emberek fiaival. Azok az Istenek, akik ott fent vannak a mennybe, nagyon magasan vannak, és ezek nem lakoznak együtt az emberek fiaival. De volt egy Isten abban a birodalomban, megjelent ott Dánielen keresztül, meg a barátaink keresztül, Misáel, Azáriáson keresztül, meg melyik volt a harmadik, mindegy. Ananiás, a héber. Sidrák, Misák, Abednégó, a káldai nevük. Én a zsidó nevüket mondom, mert az az igazi. És ezek által megjelent egy olyan Isten, aki igenis együtt lakozik az embereknek a fiaival. Hát akkor még nem lett az teljesen nyilvánvaló, de mikor Jézus eljött, egy olyan Isten jelent meg közöttünk, aki együtt lakozik. Aki odament azokhoz a bénákhoz, nyomorultakhoz, betegekhez, olyanokhoz, mint mi vagyunk. Na nekünk egy ilyen Istenre van szükségünk. Nem azokra, akik ott fent vannak a nagy magasságban, mit tudjuk mi még a nevüket sem, vagy csak éppen azt. Jól el vannak a maguk társaságában. Hanem mi egy olyan Isten szeretném már megragadni, aki ki tud minket húzni a bajból. És Jézus Krisztus egy olyan Isten volt, aki el tudott jutni az emberekhez, és ismerte a mi fájdalmainkat. És oda ment az ilyen kisgyerekekhez, az ölébe vette őket, megszeretgette őket, megáldotta őket, imádkozott értük. Mert az Isten lejött és közöttünk lakozott. De Jézus nem csak ilyen Isten volt, hanem ember is volt. És olyan ember volt az egyetlen egy, aki el tudott jutni az Istenhez. Nem volt több olyan ember, mindegy, hogy mit olvasunk Énokról, hogy elragadtatott, vagy Illésről, hogy tűzszekerek ragadták el a mennybe, nem tudtak Istenhez kerülni. Csak szükség volt egy tűzszekérre is Illésnek, hogy Istenhez kerüljön. Ez a tűzszekér Krisztus volt. Mindenki, aki Istenhez kerül, csak Krisztuson keresztül tud menni. Mert Krisztus az egyetlen ember, aki el tud jutni Istenhez. Létrejött Jézus Krisztuson keresztül egy kapcsolat. Az Istentől elszakadt ember és az Isten között. De nem csak az történt, hogy el tudott jutni az Istenhez, hanem az is történt, hogy eljuttat az Istenhez. Hogy mint egy szekér, mint egy üres kocsi jön érettünk, és azt mondja, üljél be te nyomorult, üljél be te beteg, üljél be te árva, üljél be te özvegy, üljél be te gyerek, üljél be te összetörte, megsebzette, nyomorult szívű, és én eljuttatlak téged oda, ahová való vagy. A te helyedre foglak téged eljuttatni. Eljuttat bennünket. És ezt imádságon keresztül végzi el az Úr Jézus, amíg itt a Földön élünk. Imádságban jutunk el a mi mennyei atyánkhoz, és imádságban hívjuk segítségül az Istent, és imádságon keresztül jön ő. Tehát érkezik az Isten, én pedig érkezem Istenhez, és ez imádságban történik. Aki ezt egyszer életében átélte, az tudja, milyen élmény. Az nem mondja azt, hogy ó, ti csak imádkoztok. Hanem azt mondja, ti imádkoztok? Én is akarok menni az Úrhoz, hívni az Urat, várni az Isten érkezését imádságban. Az egy nagy dolog. De nem csak, hogy eljuttat az Úr Jézus Krisztus imádságban Istenhez, hanem képesít is, na ez még egy külön nagy dolog, képesít arra, hogy én is eljuttassak másokat. És én is eljuttassam Istent másokhoz. Képesít imádságban, és én így imádkoztam mindazokért, akik itt lesznek, valakiket tudtam, hogy itt lesznek, valakiket nem tudtam. Fogtam egy jó nagy batyut, mindenkit belepakoltam, és oda vittem Isten elé. Itt vannak, Uram, ezek a vésztői emberek. Gyerekek, öregek, betegek, ilyenek, olyanok. Hívők, nem hívők, tagok, nem tagok, mindenki. Itt vannak, Úr Jézus, kérlek, áldjad meg őket. Kegyelmezd neki. Mutasd meg nekik, milyen mélységes a te szereteted. És így kérleltem az Urat, kérlek téged, Úr Jézus, jöjj ezekhez, ezekhez az emberekhez. Legyél itt. Munkálkodj, szóljál a te igéden keresztül. Hadd érezzenek meg csak egy csöppet, Uram. Elég az nekünk. Abból a tengerből, amekkora a te szereteted. Így kell, hogy egymást tudjuk hordozni az Isten elé, és így kell, hogy egymáshoz így tudjuk elvinni az Istennek a kegyelmét. És az imádságban történik. És azt mondja az Isten igéje, hogy imádkozzanak a férfiak. Jussanak oda Istenhez, járják a Jézus által kitaposott utat, és vigyenek másokat is az Úrhoz, és vigyék Isten másokhoz is imádságban. Ilyen férfiak kellene. Imádságban viszi a férj, a családapa, az igazi hívő családapa, imádságban viszi a családját Istenhez, és imádságban nyeri el azt a kegyelmet, hogy meg tudja jeleníteni Istent a családjához. Imádság által hozza Istent a családjához, a feleségéhez, a gyermekeihez. Nem kicsi dolog az imádság. Miután imádkozott ez az apa, imádkozott ez a családfő, cselekedni fog. Tehát ez biztos, hogy cselekedni fog. Testvérek, az az imádság, amit nem követ jó cselekedet. Nem imádság. Nulla. Duma. Üres légvár, buborék, semmi. Amit nem követ jó cselekedet, az az imádság, az semmit nem ér. Az a cselekedet, bármilyen jó, amit nem előz meg imádság, az is egy nulla. Semmit nem ér. Az imádság az, amely megmozgatja a szenteknek a kezeit és a tagjait. És az az apa, aki imádkozott a térdein egy órát, vagy két órát, vagy csak egy percet, és megérintette Isten, eljutott imádságban Istenhez, és Isten eljutott ő hozzá, az az apa ki fog menni a családjához, kinyitja az ajtót, belép a konyhába, és meg fogja csókolni a feleségét. Meg fogja simogatni a gyermekeit. Tisztába fogja tenni a gyermekét. El fog menni pénzt keresni, nem azért, hogy eligya, hanem rátegye a családnak az asztalára. Az igére fogja tanítani a gyermekeit. Imádkozni fog érettük. El fogja tiltani őket a gonosztól. Meg fogja őket fenyíteni vesszővel, ha kell. El fogja őket vinni kirándulni. Nagyokat fog velük játszani, birkózni, focizni, és a feleségét szereti, sétál vele, elviszi vacsorázni, virágot vesz neki, becézgeti, gondozza, védelmezi minden külső hatalomtól és pokoli, istentelen erőtől. Imádkozó férfiak kellenek a családokba, akiknek a keze, lába megmozdul az ő gyermekeikért és feleségükért. Na, ezek az apák hiányoznak ma a magyar családokból. Nincsenek ilyen apukák. Valamit csinálnak ugyan, de nem előzi meg imádság. Valamit lehet, hogy imádkoznak, de nem követi jótett. Akarom azért, hogy a férfiak minden helyen tisztán felemelt kezekkel imádkozzanak. Versengés és harag nélkül. No, de most már hagyjuk a férfi testvéreket, következzenek a nő testvérek, meg a nők. Milyen legyen a nő? Többet ír az Isten igéje arról, hogy milyen legyen a nő. Nem mondom, hogy én többet fogok erről beszélni, mint a férfiakról, mert úgy gondolom, a nagyobb felelősség mindig a nagyobbé. De erről majd még lesz szó. A nőről azt írja, és nem olvasom el újból, csak összefoglalom, meg értelmezem ezzel az összefoglalással, hogy ne a saját szépségével keltsen feltűnés, hanem Jézus Krisztus szépségével. Vannak olyan nők, akik szépek. Hát ezt nem kell részletezni, ezt tudják még a gyerekek is, nők is, férfiak is. Vannak olyan. Hát ugye ez jelenthet egyfajta előnyt is. Én szégyenkezem, hogy voltam olyan baptista gyülekezetben, hogy azt sem tudtam hova nézzek, mert az énekkarban olyan miniszoknyában ültek a lányok, hogy nem lehetett elbújni előlük. Azt mondja Isten igéje, ez nem jó dolog, ez nem illendő dolog. Ne a saját szépsége keltsen feltűnés, hanem Jézus szépsége. Bármilyen asszony, legyen öreg asszony, vagy kisasszony, mindenki tud feltűnést kelteni Jézussal. Hogyan? Azt mondja Isten igéje, jó tettekkel, jó cselekedetekkel. Ismertem egy fiatal embert, aki félárván nőtt fel. Szlovák anyanyelvű volt, de magyar vér is csörgedezett benne. A főiskolán együtt tanultunk, és olyan sokszor tett erről bizonyságot, úgy szerettem ezt hallgatni, hogy azt mondta, hogy az én apukám korán meghalt, és anyukám még akkor megtért, amikor én kicsi voltam. És az én anyukám nekem nem nagyon vette elő a Bibliát, hogy olvasgassa, vagy hogy tanítson rá, mert anyukámnak más módszere volt. Amikor én megtértem majd nagy felnőtt fiatal emberként, akkor én ismertem a Bibliát, pedig sose volt a kezembe, mert anyám élete volt a Biblia. Nekem nem volt újdonság, amiket ott leírt, pedig először olvastam, mert láttam anyukám életébe. Az volt nekem a Biblia, hogy ő él. Rámutatott egy életen át, ez a gyerekét egyedül nevelő, hívő édesanyja rámutatott Jézus Krisztusra. És így kell, hogy az Isten szeretetét valló engedelmességgel és jó tettekkel mindig Krisztussal mutassanak. És az emberek, mikor meglátják, ha fiatal, ha karcsú, akkor nem azt mondják, hogy jaj, milyen jó nők vannak a gyülekezetben. Hanem azt mondják, hogy Jézus Krisztus milyen csodálatos módon átformálja itt az emberek életét. Még ezt az asszonyt is, milyen áldozatkész. Milyen, hogy megalázza magát, hogy feláldozza a fiatalságát, hogy hűséges a férjéhez, hogy gyermekeket szül, és nem bánja, hogyha elhízik, vagy akármi történik, hanem vállalja az Isten akaratát. Ezzel lehet bemutatni Jézus Krisztust. És az embereket nem a női szépség fogja lenyűgözni, hanem Jézus Krisztusnak a szépsége. Milyen csodálatos ez. Én is hívő akarok lenni, ahogyan ez az asszony. Másik, amit a szívére helyez a nőknek, Isten igéje, nevezesse a férfit, hanem vesse alá magát a férfi akaratának vezetésének. Egy férfi is döntheti romba a családját. Ha erős, markáns, határozott jellem irányítja a dolgokat, az is döntheti romba a családját. Van rá esély. De ha egy nő dominál a család élén, biztos, hogy romlásba dől a család. Ez egy törvény. Nem a nőknek való az a vezetés, mint ahogy az említett rendszerben a nőket ráültették a traktorokra. És akkor ugye volt egy jelszó, hogy ők is dolgoznak, azt mind szakadt le a méhük, ment tönkre az egész belső berendezésre. Nem úgy vannak összerakva, nem arra vannak teremtve, nem arra való. Lelkileg is van egy alkata a nőknek. Nem arra való, hogy domináljon egy családban. Biztos, hogy tönkre megy. És ez történt az Édenkertben. Az első házasságban ez történt. Egyszer csak Éva, valahogy az ördög által felgerjesztve, elkezdett dominálni. Azt nem tudom, hogy mit csinált, mert az igen nem írja ezt, de mindegy, hogy csinálta. Mert lehet úgy is, hogy Ádám, ide hozzám, eszünk. Ma ez a menü. Ha elhallgass, ezt készítettem, csend legyen, más nem főztem. Így is lehet csinálni. De lehet úgy is, hogy mucikám, találtam valamit, gyere. Kóstoljunk már bele. Ez is egy vezetés, talán inkább még félrevezetés, de egy édesgetés, mindegy milyen a stílus. A lényeg, hogy baj lett belőle, és itt felolvastam, hogy Éva csalaptatott meg elsőként. Hát vigyázzatok, hát az asszonyok nagyon szeretnek vezetni. Azt mondom, tudnak is. Addig, amíg neki nem mennek a falon, addig tudnak. Nem szabad. Nem szabad. Helyre kell kerülni. Testvérek, mindenki, aki most itt van, szeretnék elmondani egy ilyen kis hasonlatot, egy kis titkot, amit úgy az Úr nekem mutatott évekkel ezelőtt, el szoktam mondani, most is el fogom mondani, pici segédeszközt fogok ehhez használni. A matematikát hívom segítségül. Valamelyik nagyobb gyerek mondja már meg nekem, hogy mi van ide felírva. Két egyes, na de nem mindegy, hogy hogy van elhelyezve, mondja. Hát egy egyed, vagy egy per egy. Igaz? De egy egyed, így van. Hát, ti már előre mentetek, várjátok, hogy még annyira nem sietek. Tehát, ez a házasságnak a matematikai képlete. Egy per egy. Ez azt jelenti, hogy van egy, amelyik itt helyezkedik el, van egy, amelyik itt. Ugye ez a számláló, ez a nevező. Hát nem mindegy, hogy melyik hol van. Ha már mondjuk egy meg kettő lenne, akkor ha fent lenne a kettes lent meg az egyes, az azt jelenti, hogy kettő. De ha fent van az egy, alul meg a kettő, akkor azt jelenti, hogy fél. Ugye csak negyed annyi. Egyáltalán nem mindegy, hogy helyezkednek el. A házasságban sem mindegy, hogy hol helyezkedik el egy feleség, meg hol helyezkedik egy férj. Hogyha felfordulnak a dolgok, akkor nagy a felfordulás. Mindegyiknek megvan a maga helye. Na mondhatnánk azt, hogy milyen csúnya dolog ez. Hát nem egyenjogúságban, Magyarországon. Hát mi rabszolgasorba akarjuk taszítani a nőket. Hát nem egyenértékűek, hát micsoda ókori dolgokat beszél ez a papitta a szószéken. No, de azért a matek az okos. Nézzük csak, igaz ez a dolog, amit ide felírtam? Ugye igaz? Hát egyenértékű ez a két szám. Teljesen egyenértékű, ugye? Jézus vére ugyanúgy folyt a feleségemért, mint én értem. Nem több ő semmivel, és én se vagyok több ő nála semmivel. Nem vagyok én rangosabb, nem vagyok én nemesebb, nem érek én dupla annyit az Isten szemében, hanem mi egyenlőek vagyunk, mert annyit érünk, mint Jézus. Nagy érték ez! Nekem meg kell látni ő benne, meghalt érte az én megváltom, aki büntelen volt. Annyit ér, mint ő. Mert Isten így rendelkezett, hogy még többre becsülte a bűnös, mert Jézus inkább hagyta meghalni, csak mi el ne vesszünk. Úgy szerette Isten ugyanis a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennyire szerette. Folyt az én feleségemért, és minden nőért, asszonyért folyt a Jézus drága vére. Nem kevesebb egyik se. Ugyanannyit ér. Csak megvan a helye. Megfelelő helyre kell kerüljön. És ott tudja kifejteni a hatását. Ott tudja betölteni a küldetését, és azt mondom, sőt, ott érzi jól magát. És könnyű helyzetben vagyok, mert a feleségem nem tud megszólalni. De aki kételkedik ebbe, kérdezze meg az alkalom után, itt tudod, a leghátsó sorban a legszélebb. Kérdezze meg, hogy jó-e neki úgy, hogy én vezetem őt? És jó-e neki úgy, hogy ő engedelmeskedik nekem? Kérdezzétek meg, biztonságban érzi az én feleségem magát én mellettem, meg a 9 gyermekünkkel? Kérdezzétek meg majd tőle. És még egy utolsó képlet is van. Ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Azt mondja Isten igéje, hogy ezek ketten együtt egy. Ketten együtt egy. A két egyes, ha valamilyen matematikai művelettel kombinálunk, csak és kizárólag úgy jön ki az egy, hogyha a kettőt elosztjuk egymással. Ha az egyik felül van és a másik alul van. Ha azt mondjuk, hogy teljesen egyenrangú is, mert én azt mondom, egyenértékű, de nem egyenrangú. Ugyanannyit ér, de nem ugyanaz a feladata. Ha azt mondjuk, hogy egyenrangú, azt kéne felírjuk, hogy egy meg egy. De abból mennyi lesz? Kettő. Na ez szokott lenni. Elindulnak először együtt, aztán mennek majd két irányba. Az egyik egy másikkal adódik össze, a másik egy harmadikkal, és aztán ebből csak bonyodalmak származnak. Ez így működik egyedül. Lesznek, elhagyja a férfi apját és anyját, lesznek ketten egy testé. Ez az ember. Férfi ember, és nő ember. Így ketten együtt. Na, ennyit a matematikáról, mert nem matematika órán vagyunk, hanem Isten tiszteleten. Egy nagyon érdekes kifejezéssel szeretném bezárni. Van itt egy nagyon-nagyon nehezen fordítható, többértelmű kifejezés a végén. Sok asszonynak, sok hívő asszonynak sokszor jelentett már sokat ez a kifejezés, és ez az ige, hogy megtartatik mindazáltal a gyermekszüléskor. Kicsit búvárkodtam, hogy hogyan is kell ezt érteni, és többfajta jelentése van, nehéz görögről magyarra fordítani. Ha valaki tud idegen nyelveket, tudja, hogy van így az angollal, a némettel, a franciával, olaszsal, spanyollal. Vannak olyan kifejezések, amiket magyarul többféleképpen is vissza lehet adni, vagy csak körülírni lehet. Hát a görögben is vannak olyan mondatok, és ez olyan, amit többféleképpen is lehet érteni, de ez nem véletlen, hogy többféleképpen lehet érteni. Az egyik értelme az, amit mi általában szoktuk gondolni, és amiben ezek a drága hívő testvérnők belekapaszkodnak, hogy megtartatik a gyermekszülés alkalmával ideje alatt, és nem hal meg. Ez a gyerekszülés az egy kockázatos dolog. Isten azt mondja, megtartom, megáldom. De van ennek egy másik, nagyon mély értelmű jelentése is. Úgy is lehet fordítani, hogy üdvözülni fog a gyermekszülés által. Lehet üdvözülni gyerekszülés által? Hát akkor ne imádkozzunk, hanem szüljék az asszonyok a gyerekeket, és akkor meg vannak mentve. No, de gondoljunk bele abba az Éva helyzetébe. Tehát azt írja Isten igéje, hogy vétkezett, és beleesett a bűnbe. Bűnbe esett. És látta, el vagyok veszve, el vagyok szakadva az élet forrásától. Mi nem érezzük ezt, hogy mit jelent Istentől elszakadva lenni, mert úgy születtünk. De ő érezte, mert ő meg úgy jött, úgy teremtette Isten, hogy ő kapcsolatban volt vele. Neki nagyon hiányzott az a kapcsolat. És mit mond Isten a kígyónak? Ellenségeskedés támasztok közötted és az asszony között, a te magvad és az ő magva között, az a te fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. És ez egy profécia arra, hogy eljön majd valaki, egy személy, aki asszonytól születik, az ő magva, és rátapos a te fejedre. Tudta Éva, hogy a sátán az, aki betört az ő családjukba, szívébe, házasságukba, mindent rommá tett. Hol van az a fiú, aki rátapos majd a sátánnak a fejére? Hol az a szabadító? És akkor azt mondja, Isten hallja ő, ahogy mondja a kígyónak, hogy az asszony magva a fejedre fog taposni. Hát akkor azt mondta Éva, hogy hát jöjjön az a mag, szülessen meg az a gyermek. Talán nagyon örült Éva, amikor azt látta, hogy Ábel bemutatja az áldozatot, és Isten elfogadja az áldozatát. Talán örült Éva, ez az a mag, akiről beszélt a kígyónak Isten, akiről ígéretet tett. Ő az, aki bemutatja azt az áldozatot, amit Isten elfogad. Ő fog rálépni a kígyónak a fejére, és kikotródik az életünkből, és visszanyerjük Isten áldását, gazdagságát, kegyelmét. Te vagy az, fiam Ábel! De Ábelt megölte Káin, és nem ő volt. És nagyon-nagyon sok gyermek megszületett, és az ígéret ott volt, az asszony magva. És nagyon sok hívő asszony szült nagyon sok gyermeket. De volt egyszer egy számomra mindenkinél kedvesebb, aki egyszer úgy alázattal, hát talán csak a feleségemet tudom úgy hozzáhasonlítani. Én Mária tisztelő vagyok ugyanis. Nem katolikus, de úgy tisztelem, ahogy kell, nagyon illik a hívőkhöz. Hogy egy engedelmes, Istenre figyelő szűz leány befogadta. Nem azt mondta, elmegyek abortuszra, mert idő előtt születik, vagy még nem vagyok érett, vagy nincs pénzem, nem foglalkozok ezekkel. Ha Isten így akarja, így fogadom, jutalom ez nekem, vállalom ennek a terhét, kockázatát, mindent felvállalok, jöjjön az a gyermek, milyen jó ilyen helyen beszélni, ahol egy gyermek van, ezekről a dolgokról, áldott legyen érte az Úr. Befogadta engedelmesen, és asszonytól született lett. Az, aki úgy neveztetett, hogy Názáreti Jézus, és aki rátaposott a kígyónak a fejére. Az is belemart a sarkába, és láttuk ott a Golgotán, hogy mit jelent az, hogy megmarta a kígyó, de látjuk azt is a Golgotán, hogy mit jelent, hogy a fejére tapos. És harmadnapon feltámadt, és kitakarodott a halál, kitakarodott a bűn, kitakarodott a sátán a mi életünkből, és lehetünk az Isten népe, egyháza, gyülekezete, élők, akik fuldokoltak, de levegőt kaptak. Jézus az, aki minket megszabadított ettől. Az Úr Jézus az, aki kihozott minket a halálnak, a bűnnek a mélységéből. Áldott legyen az ő neve. Asszonytól született. Beteljesedett az ígéret. És nem csak Jézus született asszonytól, hanem Pál is. Timóteus is. Az efézusi hívők is. Mind asszonytól születtek. Én is egy asszonytól születtem. Így tartatik fent az egyház. Születnek vele emberek, és azok Isten szolgáivá lesznek, és azok képviselik az ő akaratát. Aki nem születik meg, nem fog üdvözülni. A mennybe egy olyan sem lesz, aki nem asszonytól született. Talán az első emberpár. Ádámot és Évát kivéve. De egy se lesz olyan. Mindenkinek meg kell szülessen, aki a mennybe megy. Hát nálunk ezért születnek a gyerekek. Mert nagy esélyt látok arra, hogy bemennek az Isten országába. És ez így megéri. Ez így jó. Ez így kedves Istennek, és kedves nekünk. Megyünk a mennybe. Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Én és az én házam népe bemegyünk az Isten országába. Üdvösség származik ebből, ahogy az imádság egy egyszerű külső cselekedet megtűnik, és üdvösség származik belőle, Istennel való kapcsolat, élet, a gyermekszülés, amely olyan testi, olyan fájdalmas, olyan véres dolog, én is többször láttam már saját szemeimmel, és üdvösség lesz belőle, amikor Isten kezébe kerül. Hát, kedves gyerekek, Regina, Hajni, Roxi, Judi, Palkó, Rózsa, olyan jó, hogy megszülettetek. Nagyon sok gyerek születik Istentől távol. Közöttetek is vannak olyanok, akik Istentől távol születtek. De Isten a távolvalókat közelvalókká teszi. Magához hívja, és ti most már olyan gyerekek vagytok hatan, akik közelvalók vagytok, mert Jézus beköltözött a házatokba azért. Beköltözött anyukátok, vagy apukátok, vagy mindkettőnek a szívébe. És ott lakik veletek, és ti most már az Isten áldása alatt vagytok mindannyian. Ha értitek, akit mondok, ha nem értitek, akkor is. És most imádkozni fogunk érettetek, azért, hogy ez a kegyelem, ez az áldás erősödjék, növekedjék a ti szívetekben. Hálát adunk azért, hogy megszülettetek. Könyörgünk azért, hogy Isten áldása kísérje végig a ti utatokat, amíg éltek ezen a földön. Imádkozunk azért, hogy életeteknek egy pillanatában Isten kegyelme adjon nektek is hitet, új életet, és menjetek be az ő dicsőséges országába.